Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
Nagyon sok minden van benne, amiről szeretnék nektek beszélni, és nem szeretnék kibúgni az időből. Ugye tudjátok, hogy a hétnek a látása, ahogy már mondta Géza az első este, az, hogy szeretnék stabil keresztényeket látni. Szeretnék, hogyha stabil keresztények lennétek is. Együtt fogalmaztuk meg ezt a látást, és nekem ez nagyon a szívemben volt, mert igazából azt, akiket közelebbről ismerek, azok az életében lehet, hogy jobban látom ezt, akiket nem annyira, annak lehet, hogy kevésbé, de azt gondolom, hogy ma stabilnak lenni ebben a világban nagyon nehéz. Mit tettem nekem? Ez a világ teljesen bizonytalan. Nem lehet tudni, hogy mit fog tenni a kormány a következő nap, nem lehet tudni, hogy mi fog történni, hol lesz egy terrorista kezdeményezés, vagy bármi. Ez a világ teljesen instabil. És nekünk keresztényeknek fontos, hogy stabilak legyünk. Nem csak a világban, de Krisztusban. És nagyon sokan beszéltek sokszor arról, hogy milyen hullámvölgyeket éltek meg az életetekben. És azt gondolom, hogy ezért is szükséges ez a hét, hogy Isten megerősítsen benneteket, és adjon olyan gondolatokat nektek, amiket keresztül megváltozik az életeteknek, és elkezdtek stabilabbaká válni, és kiegyensúlyozottabbaká. Az én tanításom címe az, hogy stabil keresztény ismeri a teremtője hangját. És amikor szóba jött a tábor, hogy két nap taníthatok, akkor azonnal tudtam, hogy erről szeretnék beszélni. Kérdésem volt bennem, hogy Istennek a hangjáról és az Istennel való kapcsolatról szeretnék beszélni, mert azt gondolom, hogy a csendes idő, amit Istennel töltünk, a legfontosabb része az életünknek. Mert hogyha nem töltünk Istennel rendszeresen időt, akkor teljesen ki vagyunk szolgáltatva sokszor körülményeknek. A sátán pontosan tudja azt, hogyha te megtalálod a stabilitást a csendességedben, megtalálod az egyensúlyt, hogy képes vagy napról napra következetesen Istennel egy kapcsolatot tartani, onnantól kezdve te együszetetlenné válsz. És ezt a sátán pontosan jól tudja, és ezért van az, hogy leginkább ezt a területet támadja. És nem csak úgy, hogy nincs időd Bibliát olvasni, nem csak úgy, hogy nincs időd dicsőíteni, vagy nem értesz dolgokat, hanem úgy, hogy magában a csendes időben is belerak hazugságokat. Sokszor azt hiszük, hogy a csendes időnek számít, ha elolvasunk egy rész a Bibliából, minden nap egy ige szakasz. És megyünk tovább. De tudjátok, a csendes időnek a lényege az nem az, hogy hány ige verset olvasol el, nem az a lényeg, hogy elmondasz egy imád, hanem hogy minőségileg beszélgettél Istennel. Őszinte voltál vele. Isten nem szereti azt, hogyha mondjuk rosszul vagy, és nem mondod el neki őszintén a problémáidat, hanem ahelyett ilyen vallásos imákat, vagy vallásosan olvasod a Bibliát. Isten azt szeretné, ha kapcsolatod lenne vele. Az Istennel való kapcsolatot nagyon sokszor a házassághoz szoktam hasonlítani, mert én valahogy így tudom ezt elképzelni, és így is élem meg. Nem mindig tudunk Gézával minőségi időt tölteni. Például ez a július hónap, káosz volt. Igazából nekünk. Konyhát újítottunk, Géza táborozott, a tábort szerveztek közben ezt a tábort. Én dolgoztam szintén, ugye volt egy balesetünk, tehát az autó is összetört, úgyhogy azt is intézni kellett, teljesen táborultunk el. És tudjátok, ebben a hónapban alig voltunk együtt szinten. Bármint úgy értem, hogy így randizni nem mentünk rá, vagy ilyen jellegű dolgok. De nem merült fel benne, mert pillanatig sem azt, hogy Géza nem szeret engem. Tudtam azt, hogy ennek ellenére szeretjük egymást. Ennek ellenére együtt vagy. Ennek ellenére közös az életünk. És ugyanez az Istennel való kapcsolatra is igaz. Attól még, hogy nem tudsz minden héten, minden nap olyan minőségi időt eltölteni Istennel, amilyet szeretnél. Lehet, hogy nem tudsz minden nap annyi igét elolvasni, olyan mély tanulmányt folytatni, vagy olyan sokat imádkozni. Attól még Isten szeret. És nincs távol tőled. És nem ment távolabb, egyszerűen ez egy időszak. Vannak ilyen elfoglaltabb időszakok. A lényeg, kommunikálj Istennel. Kommunikálj vele. Mi Gézával minden este átbeszéljük, hogy mi történt aznap, elmeséljük, hogy ő mit csinált, én mit csináltam, reggel is elköszönünk egymástól, megköszönünk egymástól. Jó reggelt, hogyan tudtál? És tudjátok, Isten is ezt várja tőlünk, hogy akkor felkezd reggel, köszönj neki, csak nyisd ki a szemedet, és jó reggelt, Istenem.
Köszönöm, hogy felkeltem. Köszönöm, hogy egy újabb nap. Ha rosszul aludtál, mondd el Istennek, ah, Istenem, hogy boncálmasan aludtam. Nem vagyok jól. Nincs kedvem ehhez a naphoz. Csak adj erőt. És lehet, hogy aznap nem tudtál Bibliát olvasni, de beszélgettél Istennel. És a következő szint, amikor már nem csak te beszélsz, hanem hallod, ahogy ő is visszabeszél hozzá. És erről az oldalról szeretnék majd kicsit beszélni, mert azt gondolom, hogy azért, ahol már nagyon jó vagyunk, hogy kommunikálunk Istennel. De minden helyzetben, minden körülményben meghallani Istennek a hangját nem tudjuk sokszor. És szeretném, hogyha megnéznék egy történetet a Bibliából ennek kapcsán, ezt az egy igét fogom használni, úgyhogy keressétek ki kérlek ezt a történetet, ez az 1 Sámuel 3-ban van. 1 Sámuel 3:1-től fogjuk olvasni egészen 11. versét. 1 Sámuel 3:1-11. Egy jó hosszú történet, de az előzményeit is el szeretném mondani, szóval ez kicsit ilyen mesélős prédikáció lesz most, mert szeretném azt, hogyha kicsit beleképzelnék magunkat Sámuelnek a helyzetét, ugyanis Sámuelről fogjuk olvasni. Sámuelnek az édesapja Elkána volt, úgy hívták az édesapját, hogy Elkána, és Elkánának két felesége volt. Volt Peninná és volt Anna. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem voltak. És nagyon sok ilyen példa van egyébként a Bibliában, mert ő asszonyokról beszél az ige, és sajnos itt is egy ilyen helyzet volt. És volt egy olyan szokásuk a zsidóknak ebben az időben, hogy Silóba felmentek minden évben egyszer, és ott áldoztak Istennek. És Elkána is minden évben felvitte feleségeit, gyermekeit, és áldoztak Istennek minden évben egyszer. És tudjátok, azt mondja az ige, még itt az előtte való részekben, hogy Peninnán nagyon sokszor érzékeltette Annával, hogy ő kisebb, amiatt, mert neki nincsen gyermeke. Nagyon sokszor nem részletezi az ige, csak arról beszél, hogy éreztette bele, hogy ő kisebb, hogy ő nem olyan értékes emiatt. De Elkána nagyon szerette, és Elkána nagyon sokszor mondta neki, hogy ne sírj Anna, én nem azért szeretlek meg, most gyermeked van, vagy nincs, hanem szeretlek, de tudjátok, egy nő életében én még nem tapasztalhatom ezt, amikor biztos vagyok benne, hogy nagyon nehéz lehet, amikor nem lehet gyermeke, és még nem ilyen cikizma is, hogy nem lehet gyermeke. És tudjátok, Anna elképesztő igazából az egész történetben, és elképesztő Annának a hozzáállása. Mert ez önmagában megérne egy tanítást, amire nincs időm, de hogyha érdekel benneteket, olvassátok el az 1 Sámuel 1:2-t, az előtte lévő fejezeteket, mert nagyon érdekes. Anna egyik évben, mikor felmennek, akkor már nem bírja tovább, és külön vonul, és elkezd imádkozni Istenhez. És nem csak úgy imádkozik, hogy csak úgy imádkozik, hogy zongok, kijön ki a szívét. Egyszerűen csak elmondja Istennek, hogy mennyire fáj neki ez az egész. És ott van Éli, aki Silóban a főpap, ő felel az egész templomért. És azt mondja az ige, hogy annyira sírt Anna, hogy Éli azt hitte, hogy részeg Anna. Azt hitte, hogy ott botrány csinál a templomban. És erre sem akarok kitérni, de nagyon sok minden, amiről lehetne beszélni ebben az igében, ami nagyon érdekes. Holnap a csendes idő majd lesz idő, tehát ezen kicsit elmélkedni. De a lényeg az, hogy Anna imádkozik. És azt mondja Istennek, hogy Istenem, ha megadod nekem, hogy legyen gyermekem, megígérem neked, hogy azonnal, amit lehet, te szolgálatodba állítom. És Isten meghallgatja a kérését, és Anna terhes lesz Sámuel ellen. És tudjátok, fantasztikus Anna hozzáállása, hogy Sámuel megszületik, Anna dicsőíti Istent, és amit lehet, ahogy el tudja választani magától a kisfiút, tehát hogy már nincs szüksége az édesanyjára, felviszi Silóba, és oda megy Élihez, és azt mondja, hogy én vagyok ez az asszony, akire te azt hitted, hogy részeg, de itt vagyok, és nézd, itt van a fiam. Itt a bizonyság, hogy Isten meghallgatta a kérésemet, odaadom neked. Itt van Sámuel, és kérlek, hogy szolgáljon, hadd szolgáljon veled az örökkévalónak. És hogy Sámuel már pici kora óta, szeretném, ha ezt kicsit belegondolnátok ebbe, tegyük fel, hogy ugye ismeritek az esztélyeket, ott a Luca. Ez olyan, mintha az esztélyi Lucát már most azt mondanák, hogy Géza, itt a Luca, légy szíves, tanítsd meg, hogy hogyan legyen majd egy pásztor belőle. Vagy a Gergőt, amit lehet. Lítves, tanítsd meg, hogy legyen megpásztor. Egészen pici korából. Sámuelnek nagyon sok alapja volt az életében. Sámuel gyerekkorától kezdve tanult Istenről, tanult a papi szokásokról, tanult a törvényeket. Sámuel nagyon sok mindent tudott, hogy mit kell csinálni. És Sámuel ebben hűséges is volt. Engedelmes volt. És tiszta volt az örökkévaló előtt. Csak hogy Élinek volt másik két fia, Hofni és Finás, akik ott az ellentétét csinálták az egészen. Gyerekkoruktól kezdve Élivel szolgáltak, és Éli mellett voltak, nőttek fel. Képzeljétek el, hogy annyira nem érdekelte őket ez az egész, annyira nem foglalkoztak Istennel is, hogy mi tartozik szentnek és mi nem, hogy folyamatosan csaltak, loptak, kihasználtak embereket, és teljesen azt mondja az igen, hogy azt tették, amit nem tetszik az örökkévalónak. Olyanokat csináltak, hogy mikor a papok, vagy az emberek hozták az áldozati ételt, oda mentek és elvették az áldozatnak a kövér részét, azt mondja az igen, a hús, a finom részét, elvették az áldozatnak, és megették. És mondták nekik az emberek, hogy hát hello, hát nem ezt kéne odaadni Istennek? És mondták, ha a magyar nyelvre le akarunk fordítani. Ennyire megbotránkoztató dolgokat tettek. És ezt csak kicsit szembe akarom nektek állítani, hogy Sámuel mennyire erős volt a hitében. Annak ellenére, hogy felnőtt egy olyan környezetbe, ahol ugyanazok a kortársai teljesen más, teljesen Istennek ellentétes dolgokat tettek, ő mégis engedelmes volt Élinek, és mégis azt mondta, amit Istennek számít, és ami Istennek és ez hatalmas. És tudjátok, Isten emiatt látott Sámuelben egy potenciát. Látta azt, hogy Sámuel különleges, tiszta, értékes. És most szeretném elolvasni a történetnek a folytatását, hogy mi történik ezután. Úgyhogy kicsit lassan fogom olvasni, vagy tényleg nagyon bele tudjuk képzelni magunkat, és picit néha meg is fogok állni. Olvasom tehát az 1 Sámuel 3.1-től. Fiatal Sámuel Éli felügyelete alatt részt vett az örökkévaló szolgálatában. Abban az időben ritkán érkezett kijelentés vagy látomás az örökkévalótól. Ez már alapból nagyon fontos részlet. Tehát ez egy olyan időszak volt, amikor igazából senki nem kaphatott nagyon semmit. Egy ilyen csend időszak. Isten nem annyira szólt a papokhoz, az a népéhez. Úgyhogy egy ilyen nehéz időszak volt, mondjuk ezt is. Menjünk tovább. Éli ebben az időben már nagyon idős volt, és látása annyira megromlott, hogy szinte vak volt. Történt egy este, hogy Éli lefekült aludni. A mécsesek égtek Isten mécses tartóján, az örökkévaló házában, ahol a szövetségláda volt, és Sámuel is lefekült aludni. Most kezdjük csak el ezt a helyzet. Tehát milyen helyen aludtak? Ott volt, azt mondja az ige, hogy az örökkévaló házában aludtak. Először is ezt mondja az ige. Tehát, ahogy én elképzelem, lehet, hogy egy templom volt, vagy egy különleges szoba, amit mi itt hagynál ebben. Tehát egy olyan helyen, ahol ugye Istennek a háza. Ez egy különleges hely. És énnek a mécsesek, azt mondja az ige, vannak gyertyák, ilyen gyönyörű kis hangulatos fény, és ott van Istennek a szövetségládája. Istennek a szövetségládája Istennek a jelenlétét képezi. Amikor Istennek a szövetségládája ott volt a néppel, az azt jelképezte, hogy Isten jelenléte ott van velük. És milyen érdekes, hogy mégis azt mondja az ige, hogy ebben az időszakban nem volt az örökkévalótól kijelentés. Mégis ott a szövetségláda. Ott alszanak a szövetségláda mellett, de még sincs kijelentés. És tudjátok, annyira fontos ez a dolog, hogy ott vannak ezek az emberek, szolgálják Krisztust gyerekkoruk óta, de még sincs kijelentés. És erről fogunk egy kicsit később beszélni, de menjünk tovább. Ekkor az örökkévaló szólította, hogy Sámuel, Sámuel. Ő felelt, igen, jövök. És azonnal az alvó Élihez futott. Itt vagyok, uram, meghívtál. Nem hívtalak, fiam, menj csak vissza aludni, mondta Éli. Sámuel visszament a feküdőhelyére, de az örökkévaló ismét szólította. sem. Erre a fiú felkelt, és megint Élihez szaladt. Itt vagyok, uram, mert hívtál. Nem hívtalak, fiam, menj vissza aludni, mondta Éli. Sámuel ugyanis még nem ismerte az örökkévalót, aki ezt megelőzően még nem szólt hozzá közvetlenül. Ezt a sort szeretnénk, hogyha szokott húzgálni a Bibliájában aláhúzni. A hetedik verset. Sámuel ugyanis még nem ismerte az örökkévalót, ezt megelőzően még nem szólt hozzá közvetlenül. Örökkévaló harmadszor is szólított a Sámuel, megint Élihez szaladt. Itt vagyok, uram, mert hívtál. Ekkor Éli végre felismerte, hogy az örökkévaló szólítja Sámuelt. Menj csak vissza, fiam, és feküdj le. Ha ismét szólít, így felel neki, szólj örökkévaló, vagy szolgáld, figyelj rád. Sámuel visszament a helyére, és lefeküdt. Az örökkévaló ismét megállt Sámuel mellett, és szólított, amit azelőtt Sámuel, Sámuel. Fiú felett, szólj örökkévaló, mert szolgáld, figyelj rád. Az örökkévaló ezt mondta, lásd meg Sámuel, hamarosan olyat teszek Izraelben, hogy mindenkinek belecsendül a füle, aki hallja. Eddig fogunk menni 11. versébe. Mi történik itt? Az örökkévaló azt írja az igény közelében, hogy elkezdi szólítani Sámuel, hogy Sámuel, Sámuel. És Sámuel, ahogy fel kell, Élihez szalad. Nem ismerte fel Istennek a hangját, azért, mert azt mondja a 7. vers, hogy még nem ismerte az örökkévalót, aki ezt megelőzően még nem szólt hozzá közvetlenül. És tényleg, amikor olvastam ezt a történetet, hirtelen valami leesett, csúnyán mondva. Azon gondolkoztam, hogy hányan vagyunk, vagy hány keresztül élőre úgy az életét, csak szolgálnak. Csak járnyébe, olvassam indiánat. Tud dolgokat, ahogy Sámuel is. Rengeteget tudott Sámuel. Pici korra óta ismerte Isten. Minden tudott róla. De amikor Isten azt mondja neki, hogy Sámuel nem tudja, hogy ez Isten, hogy Isten szólt hozzá. Hány keresztény van úgy, hogy csak élj az életét, és amikor Isten szólítja, nem hallja a hangját. Nem ismeri fel, hogy ez Isten. Tudjátok, arra gondolok például, hogy beszélünk nagyon sokszor arról, hogy Isten szeret téged. De tényleg ezt megtapasztaltad. Tényleg megtapasztaltad, hogy Isten téged szeret. Nem csak tudod, hogy Isten szeret. Nem csak tudod, hogy Isten jó. Érezted valami személyesen Istennek a jóságát. Vagy csak tudjuk, hogy Isten jó. Látjuk, hogy Isten jó, mert mindenki életében annyi bizonságot tesz. Minden vasárnap annyi hálaadás van. Isten jó, Isten fantasztikus. De veled? Mi van belül? Mi van veled? Érzed Istennek a szeretetét? Azt mondja Isten, hogy azt mondja ez az ige, hogy kell, hogy minden egyes ember kapjon személyes megszólítást Istentől. Amikor Isten te nevedet mondja. Irén. Vagy Noémi. Kell, hogy legyen egy személyes kijelentése. Ézsaiás könyve mondja ezt, Ézsaiás 43.1. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak. Ennyi vagy. Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy ne engedjétek el ezt az igét. Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak. Hallottad már valahogy Isten azt mondja neked, hogy Torrej? Vagy a saját nevedet. Hallottad már Istentől a saját nevedet? Én hallottam, amikor Isten suttogja, hogy Zsani, figyelj! Zsani! Tudjátok, Isten akar személyes kijelentést adni nektek magatokról. És megmerem kockáztatni, hogy ezt mondom, mert ez volt már több hónapja a szívemben, hogy Isten viszont táborban akarja nektek. Isten kész arra, hogy most ebben a táborban megszólítson téged. És ki mondja a te nevedet. És tudjátok, először lehet, hogy tényleg nem értjük, hogy ez az örökkévaló. Először lehet, hogy nem ismerjük fel, mert még soha nem hallottuk Isten hangját, igazán mélyen. Igazán nem éreztük, hogy személyes, de ha mondjak el valamit, ha úgy érzed, hogy ez az életed megállt egy területen és nem megy tovább, akkor valószínű hiányzik egy kijelentés Istentől az életedben. Mert nagyon sok mindent tudunk nektek tanítani a Gézával és a vezetőkkel is. Rengeteg mindent el tudunk nektek mondani, el tudjuk mondani, hogy Isten szeret. De nem tudom megértetni veletek, hogy mennyire. Ha beszélnék egy évig hozzátok, akkor sem tudnátok felfogni, hogy mennyire. Mert én ezt nem tudom átadni. Egyébként Isten tudja nekem megmutatni, hogy mennyire szeret. És tudjátok miért? Mert Isten mindannyiunkhoz másról szól. Mindenki több más. Isten valakihez szól így, valakihez szól úgy. És Isten ismer téged, mert ő alkotott. Tudja, hogy neked mire van szükséged. Tudja, hogy neked milyen szeretet nyelved. Sokszor még lehet, hogy saját szeretet nyelvünket, csak biztosan, hogy tényleg az. Isten mindent jobban tud nálunk. És csak arra szeretnélek bátorítani benneteket ma, hogy merjetek egy mélyebb szintre lépni az Istennel kapcsolatban. Szeretném azt, hogyha amikor Istennel együtt töltötök időt, akkor nem csak Bibliát tanulmányoznátok, nem csak tudást gyűjtenétek a Bibliával, nem csak tudnátok azt, hogy miről beszél az ige, nem csak tudnátok ige helyeket, nem csak tudnátok idézni, hanem ismernétek Istent, és tudnátok, hogy ti kik vagytok. Annyian küzdötök, hogy tudom, mert Isten emeleteket, önértékelési problémákkal, magabiztonsági problémákkal, nem biztos a saját magatok kapcsolat, ez élet különböző területek, magabiztonsági munkahelyen, párkapcsolatban, bármilyen, vagy csak hogy az önértékeléssel kapcsolatban. Isten az, aki egyedül ki tudja jelenteni. És azért mondom, hogy egyedül, mert Sámuel egészen addig nem tudok Istennel beszélgetni, amíg Éli azt nem mondta neki, hogy Sámuel, ez az örökkévaló. Ezért menj vissza, és amikor szólít, akkor mondd neki, hogy itt vagyok, Uram, hallja a szolgál, a te hangodat. Le kell venned a fókuszodat sokszor, vagy le kell venned lehet fókuszodat a Gézáról, vagy rólam, vagy bármelyik vezetőről azért, hogy hall Isten hangját, és ezt a jó értelemben mondod. Nem azt mondom, hogy ne figyelj rám, hanem azt mondom, hogy ne függj tőlük. Ne függj attól, hogy most tudok-e veled beszélgetni, vagy nem, hogy a Géza tud-e veled beszélgetni, vagy nem. Ne függj attól, hogy ki van melletted. Isten legyen a te erősséged. És tudjátok, mindenki életében eljön egy pont, amikor Isten megszólít. És azt szeretnék tényleg látni, hogy Isten személyesen a ti neveteket suttogja. Illésnek a történetében van az, amikor Illés elmenekül Jezabeltől. Jezabel megfenyeget, és bemegy egy barlangba, és egyszer csak azt mondja neki Isten, hogy gyere ki Illés, mert szeretnék veled beszélni, és Illés kimegy, és egyszer csak jön egy óriási szélvihar, és azt mondja az ige, hogy de nem volt benne Isten. Utána jön egy óriási tűz, és azt mondja az ige, hogy de abban sem volt benne Isten. És kedvencem, amikor azt mondja az ige, hogy egyszer csak egy hal, szelíd hang megszólalt, hogy Illés. Tudjátok, nagyon sokszor ilyen nagy dolgot várunk Istentől, hogy halljam a hangját, szó szerint halljam, hogy suttog a világban. Vagy kapjak egy érzést, kapjak egy olyan tüzet, egy olyan, keressük így a dolgokat, hogy olyan látványos legyen, olyan nagy. De azt mondja, ez ilyen, egy halk szelíd. Nagyon sokszor ott van az a hang, és szólít téged is. Lehet, hogy már hívott, lehet, hogy már mondta, csak nem hallottad, mert nem ismered még az ő hangját. Ismerjük meg Istenem hangját. Szeretnék pár dolgot mondani, hogy ha meg akarjuk ismerni, és meg akarjuk hallani Istenem hangját, akkor mit tudunk tenni? Mit tudunk tenni? Az egyik az, hogy tudnod kell az, hogy Isten, tehát hinned kell is tudnod, hogy Isten meg fog szólítani. Hát azért akkor és abban az időben, amikor ő tudja, hogy a legfontosabb. Isten Sámuel éjszaka szólította meg. Felkeltette az alvásból. De Mózest Isten égő csipremokon keresztül szólította meg. Mindannyiunkat más és más módon fog Isten nevünkön szólítani és hívni. Ezért várjuk, merjünk várni, és figyelni, figyeljünk félre Istennek a hangját, és keressünk. Ő hív, és ne ijedj meg, hogyha a dolgok nem úgy történnek, ahogy te szeretnéd, vagy nem az történik, amit vártál, Isten hív, és hívni fog. A másik, hogy így fogalmaztam egy kicsit meg, picit fura lesz lehet, de elmagyarázom, hogy tartás helyett sírás. Azért mondtam ezt, mert nagyon sokszor, hogy Isten hív. De tudjátok, ezt úgy tudom elképzelni, mint egy ilyen kupi szoba, hogy mondjuk tegyük fel, hogy itt lenne egy nagy kuplerá, itt a terem közepén, csomó lóm, és te itt állsz, hol én, és ott van Isten, és be akar jönni. És nem tud bejönni, mert annyi minden van az életünkben, hogy nem tud átjönni rajta. Ezért mit csinál? Elkezd átmászni dolgokhoz, félretolni dolgokat, lehet, hogy van, amit meg fog kidob, mert azt érzi, hogy nincs rá szükséged, és te meg nézed, hogy ne azt ne dob ki, Úristen, mit csinálsz, meg eltolja, összetöri, valahogy felborul minden. Mert Isten próbál közel jönni, de közben látsz dolgokat az életedbe, és megfog, megnyom dolgokat. Lehet, hogy jön és megérít egy területet, amit vár. És azt mondod, hogy ez ne dob ki, ez ne vágd ki az ablakon, légy szíves, ez kell, ezt még úgy tartanám, vagy ezt ne törd össze, mert ez fontos. De Isten akkor nem tud közel jönni. Ezért van az, hogy nagyon sokszor tegyük be, lehet, hogy dicsőítünk, és Isten felhoz gondolatokat, hogy amikor Dorrány reggel tanította fel ilyen sarkalatos témákról, hogy milyen területek lehetnek az életünkben, amit lehet, hogy bánáljuk, hogy lehet, hogy még nincsenek Isten Uram alatt a Szent Szellemnek szó, és azt mondja, hogy figyelj, a nevedet, ezt én szeretném. És lehet, hogy megbántott valaki, és Isten meg fog gyógyítani, és azt mondja, hogy figyelj, ezzel a területen foglalkozunk, kérem. Hát elnyomod, szőnyeg alá söpör, nem foglalkozol vele. És mi nem engedjük, mert nem akarunk sírni, nem akarjuk, hogy mindenki tudja, nem akarjuk, hogy mindenki lássa, hogy mi megyünk keresztül, mert tartjuk magunkat, hogy nem mi erősek vagyunk, jól vagyunk, minden rendben van. És sokszor ezért nem halljuk Istennek a hangját, mert nem vagyunk igazán őszinték Istennek, és nem megyünk igazán elmondani neki dolgokat. Pedig Isten az életünk minden területe érdekel, minden egyes pici rész. Ha téged egy nap valaki megbántod és beszól, Isten azt is érdekli, és érdekli, hogy te azt hogy éled meg. Hogy dolgozott fel? És lehet, hogy Isten a héten sokat van piszkál dolgokat, akár múltból, akár különböző területeken érint meg, ami fáj, ami nehéz. És lehet, hogy így mocorogsz, és azt érzed, hogy hú, valami kavarok bennem, de nem akarom ezt, nem akarok erről beszélni, nem akarok erről ezzel szembenézni. Tudjátok, Isten addig nem tud bejönni a szobába, amit rendben nem csináltok. Isten nem tud addig bejönni a szívedbe, amit rendben nem csinál a szívedben. Hogy minden helyére tegyen. Azért, mert ő szeret. És Isten nem felületesen fog dolgozni. Isten megtenni azt, hogy átugrik mindenen, oda jön és megölel. Nem teszi. Hát azzal nem segítene neked. Azzal minden ugyanolyan marad. Úgyhogy arra szeretnének menetni. Kérni, hogy engedjétek meg a Szent Szellemet, hogy hozzáférjen a szívetekhez. És nem azt kérünk, hogy mindenki elkezdje bőgni, hanem, és nem is a sírásról beszélnek, hanem azt mondom, hogy sírtok, akkor az a jó. Lehet vannak nem sírós emberek, nem is a sírásra pedig a dolgot, és ez teljesen nem van. Arra kérlek, hogy engedj meg a Szent Szellemet, hogy felkavarjon belül. Akár a múltból előhozzon dolgokat, amiket tovább kell lépnem, akár mondjon új dolgokat, csak kitakarítsa a szívedet. Nagyon sokszor ezután hallom csak meg a hangját a Szent Szellemnek. A másik dolog, azt mondtam, hogy azt úgy fogalmaztam meg, hogy beszélgess puszta olvasást és ima helyett. Ha úgy érzed, hogy a csendességedben igazából nem hallod Istennek a hangját, akkor arra szeretnék megkérni, hogy változtasd meg a csendes időnek a menetét. És mielőtt kinyitod a Bibliádat, csak beszélj Istenhez először. Beszélj hozzá. Mondd el neki, hogy aki Istenhez jön, Lehet, hogy így fog hangozni a beszélgetés, hogy oké, kicsit furán az egész Istenem, nem tudom, hogy csinálja, vagy mit tudsz csinálni, de most beszélek hozzád. Elmondom, hogy mit érzek, vagy milyen volt a napom. Elmondom neked, mit csináltam. Kezd el beszélgetni Istenhez. Ne olvas, akkor miután. Ne több, akkor több kirassa a fejed. Ne több, akkor több dologgal. Ne kapaszkodj érzelmekben, kezd el beszélgetni. Mert neked ilyenkor nem több ilyen dicsőítésre, vagy több imára, vagy több. És az imád is azért fogom ebbe bele, mert sokszor nagyon gyönyörű imákat tudunk körülteni, de igazából nem gondoljuk komolyan, vagy nem, nincs benne minden a szívünkből ebbe az imába. Úgyhogy csak ilyenkor állj meg, és hagyd a bazeg, és csak kezdjél beszélni Istennek. És 100%-osan biztos vagyok benne, hogy Isten válaszolni fog. Válaszolni fog. Meg fogod hallani a hangját. Biztos vagyok benne. Nem létezik, hogy a világ legszeretőbb Istene, amikor azt látja, hogy a saját gyermeke végre beszél hozzá, nem válaszol vissza. Nem létezik. Ha Isten nem válaszol az imáidra, vagy nem válaszol a Biblia olvasásodra, az azért van, mert Isten nem fog neked már több tudást adni, vagy több ima témát, vagy több dicsőítő dalt, akármit. Mert tudja, hogy ez már lassan kezd ilyen droggá válni számodra, csak ez, vagy ilyen vallásos dologgá. Isten ilyenkor megáll, és azt mondja, hogy oké, hát ha észreveszi, ha nem mondok semmit, hogy mi a lényeg. Az Istennel a kapcsolat, még egyszer mondom, olyan, mint egy házasság. Mennyi házasság. És tudjátok, lehet, hogy vannak kérdések belőlek, lehet, hogy van a dolgok, amit nem értetek. Miért történtek? Miért engedte meg ezt Isten az életemben? Miért? Tudjátok, Isten nem ilyen meg a miért kérdésekből. Hát lehet, hogy hittem? Kérdezd meg, Istenem, miért? Miért történt ez velem? Miért engedted meg ezt az életemben? Nem tudom, hogy ezekre a kérdésekre Isten hogyan válaszol. Én is tettem fel ilyen kérdéseket az életemben, amikor beteg voltam, amikor nagyon magas volt a pulzusom, és 26 évesen szívgyógyszert szedtem, hogy ezt most komolyan gondolom? Miért? Miért engedted ezt meg az életemben? Isten akkor nem mondta meg azonnal, hogy ilyen, ami azért, mert csak annyit mondott, hogy kezd el dolgozni a gyógyulásodat. Kezdj el edzeni, kezdj el orvoshoz járni, vizsgálj most ki magad, de bennem csináltam, de bennem mondtad, hogy miért. Szerintem egy évnek, másfél évnek kellett eltennie ahhoz, hogy Isten végül megválaszolta a miértemet, hogy miért történt meg ez az egész. Tudjátok, nagyon érdekes volt, miért? Ugyanis engem nagyon nem szokott igazolni, amikor őszinte leszek veled, hogy valaki számára uram mondott, de engem nem mindig igazol, amikor valaki azt mondja nekem, hogy azért miért keresztül nehézségben, hogy segíteni tudjak másokon. Ilyenkor én azt mondom, hogy kösz, tehát hogy most azért vagyok, hogy majd a másoknak jó legyen. De ez annyira úgy nem bátorít, meg gondolom. De utólag már igen, mintha tényleg segítettem valaki. Akkor már utólag, ez tényleg jó volt így, de akkor abban a helyzetben, mikor benne vagyok, nem segít. Hanem akkor tudni akarom kérdezni. És a miértre a válasz az nem csak az volt, hogy azt mondta nekem Isten, hogy csak te elképzeltél egy utat, hogy milyen lesz az életed. Adtam neked egy képet gyerekkorodban, hogy miré tudsz válni, hogy milyen lesz az életed, milyen szolgálati területen fogsz szolgálni. Láttam Istentől képeket a gyerekkoromban arról, amit most csinálok. Elképzeltem, hogy milyen lesz. Elképzeltem, hogy ez nem könnyű lesz, mert keresztény családban nőttem fel, tudok sok mindent, majd így puff, szállok és kész. Isten azt mondta, hogy nem. Ez a te elképzelésed vagy, és te csalódtál bennem, és azt hitted, hogy ez tőlem van. Azt hitted, hogy ez a látás tőlem van, hogy majd minden így megy. Ez valójában te ötleted volt, és a te kitalációt, hogy majd ez így fog működni. Az én igém alapján, és tényleg így van az igében, egy fantasztikus, hatalmas hithősnek a Bibliában nem volt ilyen az életem. És csak én képzeltem meg, hogy majd. Mindegyik hithős, csalódott, megbántották, volt, beteg volt, szenvedéseken ment keresztül, mindegyik hithős átment mélységeknek, úgy jutott el, olyan arra szint, hogy Isten tudta használni. Azt mondta neki Isten, hogy ez az én tervem része volt. Csak te túlságosan álomvilágban éltél ahhoz, hogy én ezt elmondjam neked. Illetve lehet, hogy ezt már létezem hozzá, Isten azért sem mondta el, mert megijedtem volna, és visszalépek az egészben. De Isten azt mondta, hogy ez az én akaratom volt, mert senki nem lehet úgy. Most tényleg a semmiségben mondom el, egy olyan pozícióban, mint én, anélkül, hogy átéltem volna a dolgot. Hogy tudnék nektek segíteni? Hogy tudnék nektek imádkozni, ha nem mentem volna a nehézségeknek? Hogyan tudnék is nyitálni? Csak okosságokat mondanék nektek ebből a helyből, hogy Isten jó, nem lenne a nehézség. Isten ezért megette ezt meg is. Gyógyulásom akkor történt meg, amikor az egyik lelki gondozó, akivel beszélgettem, elmondta, hogy én haragszom valójában Istenre. Ezért az egész miatt, és azért nem gyógyulok már, mert ez a harag, amit érzek Isten iránt, ez lefolyt, és ez pörögett bennem. És egyetek volt ebben érdekes pont, mikor el kellett mondanom egy olyan imád, hogy Istenem, megbocsátok neked. És ez nagyon önkiházul éreztem magamat komolyan. Én bocsátok meg Istennek, de jó ég, olyan ciki. De Isten éreztem, hogy mosolyog, és azt mondja, hogy én sem haragszom rá. Egyszerűen rendben, és másnap meggyógyult. Másnap nem kellett a gyógyszer, az orvos rosszul vagyok, valószínűleg a gyógyszertől, és kész. Ennyi volt. Hát nagyon sok frusztráció az életünkben, azért van, nem. Kérdésekkel vagyunk tele, épp az életünkben nem merjük Istennek felhívni a kérdéseinket. Pedig Isten érdekli a kérdéseket. Meg fogja adni, ha kell a válaszokat is. Ez van, hogy nem mindenre adja meg a választ, van, hogy a miértre annyi lesz a válasz, hogy így bennem, vagy ilyesmi. Leginkább azon olyan kérdéseknél igaz, amik már ilyen nagyon számukra felfoghatatlan kérdések. Például én sosem választottam kérdésekre, hogy meg lesz a Magyarországon, meg majd tudom, mert nem tudom. Nem is akarok semmilyen ilyen dolgokra válaszolni, mert úgy érzem, hogy ezt csak Isten tudja majd. És sokszor ebben a hibában is beesünk, hogy annyira el vagyunk foglalva a kérdésekre a válaszsal, hogy ne veszünk a fókuszunkat Istenre. Isten meg fogja adni azokra a kérdésekre a választ, amiket kell tudnod, és meg fogja adni a bizalom választ neked azokra a kérdésekre, amiket nem kell. Elmondom miért. És ezt egyszer Joyce Meyer mondta, és nem igaz, hogy ha az ember mindenre tudná a választ az életre, és mindent ki tudna mutatni, nem lenne szüksége Istenre. Ennyire egyszerű. És nem lenne szüksége hitre. Itt törvény teljesen romokba dőlne, mert minek van szüksége hitre, akkor úgy is tudod, hogy mi milyen történik, hogy mi hogyan fog történni, akkor nem kell hinni, mert úgy is tudod. A hit akkor aktiválódik, amikor tele vagy olyan dolgokban, amiket nem értesz. A hit akkor hit, amikor nem történik úgy a dolgok, ahogy szeretnéd. Ezért nagyon sokszor Isten nem ad válaszokat, hiszem, hogy utólag el tudni magyarázni, de akkor azért nem ad választ, mert azt akarja, hogy meg tudjuk függni tőle. Ha Isten mindenre megadná a választ, időben elmennék tőle, büszkévé válnak. Annyira nem szeretem ezeket a tudósokat. Annyira okosak, de tényleg, mi minden hogyan alakul ki meg. És tényleg olyan buták az emberek, hogy ezeket elhiszi, hogy az embereknek a tudását magasabbra teszik és magasabbra helyezik, mint azt, hogy kimennek a természetbe, és látják, hogy minden gyönyörű, és egyszerűen ahelyett, hogy azt mondanák, hogy hát tényleg nem tudjuk, hogy ez honnan jött, és ilyen, ha hova megy ez az egész, ők okoskodnak, hogy nem ez az így, meg úgy, meg amúgy, és akkor emberek így csodálják ezeket a tudósokat. Biztos így, meg úgy, meg emberek kezdenek magasabbra nőni Istennyel, tekintélyé válni. Pedig Isten nem fog sok mindent elmondani, akár ilyen, lehet, ilyen tudományos dolgokat. Mert szeretnék, ha tőle a saját erőből, büszkeségünkből. Az utolsó dolog, amit szeretnék, ha az, hogy tiszta és szent élet. És nagyon örülök, hogy tudom erről beszélni, amiről beszélünk reggel, mert az ő tanításán valószínűleg az én tanításom ma este, hogyha az életünk minden területét át tudjuk adni Istennek, akkor megszenteljük a szívünket, megszenteljük az életünket. Istennek adunk minden egyes területet, tiszta és szent élet. Nagyon sokszor azért nem hallod Isten hangját, mert vannak dolgok az életedben, amik elhasznak tőle. Én nem hallottam Isten hangját olyankor, amikor tű volt a szívemben Isten felé. Nem tudtam, hogy ez egy tű Isten felé, és azt tudtam, hogy nem hallom Isten hangját, ahogy szoktam. Azt egyet tudtam, hogy valami nem stimmel, nem hallom Isten hangját. És az a dolog, ami elválasztott tőle, az ez a harag volt bennem, hogy haragudtam rá a dolgokért. És amit letettem ezt a dolgot, Isten kijelentette magát. És az egész dolog, amit szeretnék nektek mondani, az az, hogy és amit szeretnék igazán mondani, zárni, hogy a csendes időben lépjünk a következő szintre. Kezdjük el beszélgetni Istennel. Először is szeretném, ha elgondolkoznál azon, hogy hallottad-e már Isten hangját úgy, hogy a nevedet szólított. Arra kérlek benneteket, majd írok egy ilyen kérdést is holnapra, hogy ha van olyan, aki már hallotta Isten hangját személyesen, hogy az ő nevét szólítja, az mondjából reggel a csendes időben. Hogy minél többen hallják azok, akik még nem, hogy neki hogy és neki hogy. Hogy bátorodva legyen, hogy Isten mindenkinek személyesen szólítja a nevét. Ha még nem hallotta Isten hangját személyesen, hogy a nevedet szólítja, arra kérlek, hogy mondd el Istennek, mondj annyit, amit Sámuel, itt vagyok Istenem, hallani akarom a hangodat, szólíts meg, hadd halljam a hangodat. És arra kérlek benneteket, hogy ne egy sutogó hangot várjatok, sőt ne várjatok semmit, ne képzeljük fel, hogy Isten hogy fogunk csinálni, ne képzeljük el. Csak keressétek és figyeljetek, mit volt. Isten mindannyiunknál másnak működik, mert mindannyian mások vagyunk. Lehet, hogy valaki így szólt, hogy úgy fogd, hogy mások. Isten máshogy kezel mindenki. Aztán, ha vannak ilyen kliség az életedben, amit ilyen Isten szeret téged volt együtt, különösen figyelj ezekre a területekre, hogy tudd azt, hogy mik azok a dolgok, ahol Istennek kijelentésére vársz. Mert ha úgy életed az életed, hogy ez csupán egy olyan dolog, amit el tudsz mondani másoknak, és látod, hogy más megéri, és annak mellett elmondtam, hogy 10 embernek ez nem él meg, egy időben depressziós leszel teljesen, és így fogsz élni Istenből. Azt fogod látni, hogy Isten neki van jó, csak hozzád nem. És ilyen időkérdésen, 30 év, de vegyük komolyan. Tartás helye, sírás. Ha Isten úgy érzed, hogy felkavar, akár a dicsőítés alatt felkavar, akár most ezekben a percekben, úgy érzed lehet, hogy beszélgetni kell valakivel, vagy szükséged van imára. Kérlek, hogy légy. Engedd meg a Szent Lelket, hogy rendet csinálja a szívedben. Annyira szeretem a Krisztus dalt, sorát, hogy Krisztus, aki az én megváltom, Krisztus, aki az én királyom. Ebben megvan a személyes kijelentés. Én megváltom. Nem csak megváltom, én megváltom. Én királyom. Aztán talán ez a legfontosabb részük tényleg a csendes időben a beszélgetés. Ha tényleg úgy érzed, hogy valahogy megállt egy szinten az idő, akkor kezd el beszélni. Csak próbáld meg átadni, először nagyon furcsa lesz. Nagyon furcsa lesz először, hogy csak beszélsz falnak, amit én fogod érezni. De Isten szólt, Isten közé. Tarts vissza az életet. Nagyon szeretem neked. Annyi, tudom, hogy olyan csábító, nagyon sokszor sok minden. Tudom, hogy nagyon sokszor gondzó és csomagolás kérünk. de hogy kibontod, és megeszed azt a dolgot, hogy benne van ebben a csomagolásban, amiről érzed, hogy nem helyes, nem hiszem, hanem bennünk van, és tudom, hogy mindenki ezen a helyen benne van, hogyha érzed, hogy valami nem helyes, kérlek, hogy ne tedd meg, kérlek, hogy ne menj bele, kérlek, várj meg az időt, könyörgök magamért, várjátok meg az időt, ne próbáljatok bele, mindenféle kapcsolatban, csak mert egy pivódalom van, és azt mondja, hogy szeret. Oké, most a szeretet? Te fel tudsz ránézni? Vagy csak ne olyan, hogy mindenféle függőségekkel, ne internetet annyit, ne nyomkodnak a Facebookot, Instagramot, szóval meg fogom. Nagy Insta fan vagyok. Ne. Nem jó. Tudjátok nekem, mi a legnagyobb küzdelem, és most már tényleg befejezem. Reggel felkelek, és az első dolog, hogy ez volt a telefonom. És annyira utálom ezt a annyira próbálok elő leszörni. Első dolog, leveszkezem, veszem telefonot, és nézem a Facebookot. És pörgetem a Facebookot. És nem azért, mert annyira érdekel, hanem mert próbálok felébredni. Pörgetem, hogy lássak valamit. De miért nem? Akkor már legalább a Bible-kétől érkeztem be, hogy az online bűnjámat. Az első pár gondolatokat felkezd, hogy mi a meg. És tudjátok, hányszor voltam, amikor kinyitottam a Facebookot, láttam egy képet, és ilyen. Ezt nem hiszem rá. És így indultam a... ezt nem hiszem rá, hogy ő már megint ezt csinálta. Ez most komoly, hogy itt volt. Ez tök jó. Irítség, értékenység, meg látogás. Tartsuk tisztán az életünket. Nem helyes. Nem helyes. Ami helyes, az helyes. És ne az érzem, hogy miért nincs. Tudod, hogy valamiből el kell szakadni, szakadj el. Tudod, hogy valamiből rá kell szakadni, szólj rá. Ha úgy érzed, nem tudsz dicsőíteni, akkor is dicsőíts, mert ez a helyes. Ha úgy érzed, hogy nem tudsz beszélgetni Istennel, akkor is beszélj hozzá, mert ez a helyes. Kérlek már neked, hogy vállalj felelősséget a szívhozatosságáért. És kezdjük el foglalkozni magunkkal. Mert Isten, aki Géza mondta első nap, nem áldozatot hív rá, nem érdekli, mit teszel, Istennek, te vagy a fontos. Te hogy vagy? Hogy van a szíved? Hogy van az életed? És menjünk most is, hogy is imádkozunk. Kérlek, hogy álljunk a fát. És csak arra kérlek benneteket, hogy csak nem mondjuk semmit Istennek. Engedd meg, hogy ő beszéljen hozzád. Csukd be a szemed, és engedd meg.